Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
November 3-a van, kedd délelőtt, köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Így van, a Kertész Válaszol című műsor veszi kezdetét, és ez a műsor nem lenne igazi maga a kertész nélkül, úgyhogy dr. Páfi Dénes kertészmérnök urat köszöntöm a stúdióba, jó napot kívánok!
Csókolom, jó napot kívánok én is, kedves műsorvezetőnknek és a hallgatóknak. Ezen a szép, kellemes őszi napon.
Így van, november van most már, az időjárás talán egy kicsit csalóka lehet, de azt mondják, hogy a hét folyamán ez változni fog, úgyhogy a mai napon ilyen szép csak az idő, aztán majd beköszönt a valódi ősz, meg jön a tél is. Egyelőre maradjunk a novembernél, amely az ősz utolsó hónapja, egyre hűvösebbre fordul majd az idő, de ne gondoljuk, hogy a kertésznek ilyenkor nincs dolga, hiszen ilyenkor is vannak általános teendők. Mik ezek, illetve milyen kérdésekkel szokták mostanában megkeresni?
Hát igen, a kertésznek még nem jött el a pihenési ideje, majd ha hót akarja a határt, vagy úgy lefagy a talaj, hogy nem lehet benn dolgozni, majd csak ekkor legfeljebb. De ez a mostani kellemes időjárás még lehetőséget ad, sőt, célszerű. Ha eddig nem végeztük el a gyümölcsfák ültetését, akkor ezeket elvégezni. Azért is fontos ez a dolog, hogy ha lehet, ősszel végezzük el az ültetést, nem csak azért, mert ilyenkor nem kell úgymond beöntözni, főleg, ha nem kiszáradt az oltvány, hanem azért is, mert télen úgy ülepszik meg a talaj a gyökér körül, hogy tavasszal szinte úgy tud indulni, mintha eredeti helyén lenne. Levegőtlenné válik, ugye akkor a talaj szépen hozzásimul a gyökerekhez, és így az eredés sokkal jobb. A ültetésnél mindig gondot szokott okozni, hogy milyen nagyságú gödröt készítsünk a ültetéshez, és hogy milyen tápanyagféleségeket rakjunk bele a gödörbe. Hát az 50x50x50-es centiméterbe kifejezett gödör, ugye ez a legkisebb, de a méterszer méter és 50 mély még ideálisabb, különösen erősen kötött talajon. Mert laza talajnál az 50x50-es bőven elég, de van egy olyan megközelítése is a gödörméretnek, amiben a gyökérzet belefér. Most ugye a gyökérzet mérete pedig attól is függ, hogy a faiskolából milyen kitermeléssel történt technikailag a művelet, mert egy kézi ásós kitermelésnél kisebb gyökérrel kerül a forgalomba a csemete, viszont egy gépi kitermelésnél sokkal nagyobb gyökérzettel kerül ki a csemete, és ugye általában főszabálynak azt tartjuk, hogy a visszavágását a gyökereknek csak addig végezzük, ameddig sérülés van a gyökéren, az épp gyökeret azt már hagyjuk. Különösen ügyeljünk, ha csak lehet, most még novemberben a csonthéjasoknak az ültetésére, mert ezek a faiskolai lerakatba való átterelésre a legérzékenyebbek, kiszáradásra, hidegre. Tehát a tavasszal vásárolt és ültetett csonthéjasoknak az eredési százaléka sokkal rosszabb, mint az őszi ültetésűnek. A szőlő esetében egy kicsit más a helyzet. Ugyan főszabály az, hogy a fás növényeknek az őszi telepítését szorgalmazzuk lehetőség szerint, de a szőlő esetében különbséget teszünk hideg, nedves, kötött talaj, és könnyen melegedő, laza, homokos, vagy netalántán köves talaj között. Ezért azt javasoljuk, hogy a könnyen melegedő, homokos, laza talajba őszi ültetés a célszerű, viszont a hideg, nehezen melegedő agyagtalajba inkább a tavaszi ültetés a sikeresebb, mert lassan melegszik fel gyökérzónába a hideg talaj. Hát ott 40 centi mélyen kell, ugye, annak a 10-15 Celsius foknak bekövetkezni ahhoz, hogy a gyökérzet meginduljon. Ez egyik főszabály. A másik, hogy hogy készítjük elő a területet. Mert általában azt javasoljuk, hogy a forgatott, mozgatott talaj, ami szintén ugye 35-40 és maximum 50 centi mélység történik, ez lehetőleg 3-5 hónappal előbb történjen, mint maga a település, hogy lehetőleg megülepedett, nem levegős, rögös talajba történik az ültetés, mert az eredést ezt jelentősen befolyásolja. A másik dolog, ami az eredést jelentősen be tudja folyásolni, hogy mennyire dolgozzuk meg azt a talajt. Mert tenyészterületnek lehet az méterszer méter, tehát egy négyzetméter, lehet két méterszer egy méter, vagyis két négyzetméter, igazából csak az számít, amit ebből a pár négyzetméter talajból gyökérzóna mélységig feldolgoztunk, megdolgoztunk. Mert mi a gyakorlat ma a valóságban? Egyesek fúrnak egy 12-15 cm átmérőjű lukat a földbe, ebbe ültetik a növényt. Mások ásnak egy 40x40 vagy 50x50-es gödröt, ebbe ültetik a növényt. Jobb eset már az, amikor 70-80 vagy 1 méter széles árkot ásnak, forgatnak meg, és ebbe ültetik a növényt, de igazából a növény azt a megdolgozott talaj tudja felhasználni, fejlődéséhez, termésképzéshez igénybe venni, ami kellőképpen meg van dolgozva, és tápanyaggal fel van töltve. Mert egy 12-15 cm átmérőjű luk, csak tenyész edény, nem tenyész terület. A 40x50x50-es gödör szintén, bár egy kicsit ez már nagyobb, mint a 15x5-ös átmérőjű luk, de még ez is csak egy tenyészedény. Valójában a teljes terület megforgatása abban 40-50 centi mélységbe az igazi és kellő mennyiségű tápanyag bedolgozása. Mit értünk ez alatt a kellő mennyiségű trágya alatt? Hát az istálló trágyát, a szerves anyagot, ekkor tudjuk igazán abban a mélységbe tenni, ami a gyökérzóna, vagyis a 30-40 centis mélység, maximum 50, többet oda soha nem tudjuk már tenni a növény életébe. Ugyanis kötött talajnál különösen azért fontos ez a szerves anyag ebben a mélységben, mert a kötött talaj 5-10 év után képes úgy visszaülepedni a mozgatott talaj, ha nincs ott szerves anyag, mintha nem történt volna ott semmi. De a szerves anyag megakadályozza ezt a teljes visszatömörödést, tehát így a növény gyökérzete számára ideális körülményeket teremt. Másik a tápanyag, szerves anyag mellett a különböző kémiai tápanyagok adagolása. Ugye többször volt szó arról, hogy a szőlő a nitrogén, foszfor és káli hatóanyag arányát két rész nitrogén, egy rész foszfor és három rész káliumba az igazi. Ez a szőlő számára az ideális. Ugye a nitrogén a növekedéshez, zöld anyag előállításhoz, a foszfor a növény védekezéséhez, szilárdság, szövet szilárdságához, belső védekezési mechanizmusához fontos, és termékenyülés szempontjából egy nagyon fontos tényező a foszfor. A kálimról pedig mindannyian tudják a termelők, hogy cukorképződés, mindegy, hogy keményítő formájában, tehát szénhidrát, keményítő vagy konkrét cukor formájában történik, kálium nélkül nincs. Ezért van ez a hármas részarány. Csak a gyökérzónába vagy gyökér alá elhelyezett kémiai anyag, különösen káliumnál nagyon veszélyes és izgalmas, mert a szőlő, a málna, szamóca és szeder mellett a klórra a legérzékenyebb. És ugye kétféle nagybani műtrágya, klórtartalmú, káliumtartalmú műtrágya van a kereskedelemben. Az egyik a klórkáli, ez egy rózsaszín megjelenésű, heterogén méretű, már szemcseméretű anyag, amit káliumklorid ugye kémiailag. Ennek a talajba juttatásakor nedvesség hatására klór szabadul fel. ha gyökér alá kerül ez a tápanyag, akkor hiába teszünk rá 5 centi vagy 10 centi talajt, a gáz átjárja a talajt, megtalálja a gyökeret. Viszont később, tápanyag utánpótlásnál, amikor a talaj felületére szórjuk ki ezt az anyagot, semmi probléma nem származik ebből a szőlőnél, mert a klór elillan, kálium pedig leoldódik a talajba, és a növény számára felvehetővé válik. Ezért ügyeljünk arra, hogyha gyökér alá akarunk tenni kémiai anyagot, például káliumot, akkor a kénsavas kálit, a kálium szulfátot használjuk, mert annál ilyen veszély nem áll fenn. A nitrogén is okozhat problémát, nagyobb mennyiségben, ugye az ammónia felszabadulása szintén a gyökérre nézve mérgező hatású lehet, ott is óvatosak legyünk, inkább a gödör szélére helyezzük el ezeket az anyagokat, hogy a gyökérrel sehogy ne találkozzon, a gáz se, nem csak maga a konkrét anyag. Tavaszi ültetésnél ugye elengedhetetlen a beöntözés, az alapos beöntözés. Nagyon sokszor panaszkodik a termelő, hogy elültette a növényt, szép oltvány volt, egészséges oltvány volt, aztán kihajtott, egy-két hét múlva elszáradt, aztán még egyszer kihajtott, megint elszáradt, aztán többet már nem hajtott ki. Ez a gyökérzónába helyezett műtrágya tipikus mérgező hatása, ami akár klórnak, akár ammóniának köszönhetően végbe megy, ezért legyünk ilyenkor nagyon óvatosak. Telepítésnél ugye a fás növények mellett természetes lágyszárú növények is telepíthetők, vagy cserjék, cserjefélék, mint például primiszkefélék, egres, stb. Szeder. Ezeket ősszel, tavasszal egyformán telepíthetjük, különös veszélye ezeknek nincs. Minden esetre minél későbben telepítünk ősszel, annál inkább célszerűbb a gyökér távolságáig, oldal távolságáig megfelelően felkupacolni az ültetett friss növényt, hogyha téli átfagyás lesz, mélyebb téli átfagyás, akkor a gyökérzónát ne érje ez a fagyás, mert az károsíthatja a növények gyökérzetét. Ez a felkupacolás viszont ettől megvédi. Természetes, ha nem talajjal végezzük ezt a kupacolást, töltést, végezhetjük ezt egyéb szerves anyaggal is, lombbal, vagy bármilyen szerves anyaggal, mert ezek mind jó védelmet biztosítanak a fagy ellen. Lágyszárú növény, ugye a szamócá legtipikusabb a gyümölcsfélék közül, aminek a telepítését érdemes megemlíteni. Ma már nem lehet oldalhajtásról, illetve sztólóról származó palántával telepíteni. Aki szamócát akar telepíteni, az már jövő tavasszal csak frigó palántát tud igénybe venni, de ez egész május végéig, sőt június végéig is bármikor telepíthető, és még abban az évben teremhet is, ha megfelelően gondoztuk.
És akkor van egy telefonálónk, akkor hallgassuk meg őt, hogy ne kelljen sokáig várakozni. A jó napot kívánok!
Nagyon köszönöm! Adjon Isten jó napot!
Csókolom, Erzsi, hallgatjuk!
Mert a múlt héten, nem a múlt héten, múlt hónapban igencsak kibabráltak velem. Majdnem az egész műsort a telefonon hallgattam. Gondolom, hogy leülök majd, mikor megjön a telefonszámlám a jövő hónapban. Igen, és arról nem beszélve, hogy a borászatilag professzorok lettünk. Olyan jól elcsezegtek a Bogival erről a boros témáról. Hú, mondom, jó lenne egy üveg most abból.
Most, hogyha...
Illetve a mustból, mert arról volt leginkább szó.
Igen, igen.
Nem maradt belőle véletlen.
A murci, már murciról volt szó, nem mustról.
Tudom.
Ugye, aminek már azért az 5-6% alkoholtartalma van. Tehát nem csak táplál, hanem vidám itt is. Ez a lényeg a dolog.
Igen, hallottam azt a murcit, végighallgattam, na mondom.
És akkor lesz a kérdés most, Erzsi.
Mondom a kérdést. Először is örülök, hogy nincs Áristomban a mérnök úr.
Igen, még nem vagyok.
Még nem.
Csak veszélyeztetett korban.
Az a nagy kérdésem, hogy vissza szeretném várni ezt a gyönyörűséget ott kint az utcán, hogy azt most tegyem meg, mert sajnos közel van a villanydrót. És nehogy nekem jöjjenek a szakemberek, aztán ott lekaszabolják.
Na most, melyik gyönyörűségről van konkrétan szó, bár több gyönyörűség van a maga kertjében.
Amiről a piros magukat fogjuk.
Tehát a magnóliáról van szó.
Így van.
Ne vágja most vissza.
Ne.
Ne. Én remélem, hogy eljutok addig még, aztán akkor közösen döntsünk abba, mert félek, hogy mélyebben vágja vissza, mint ahogy az Erzsi növényekhez hozzááll, és szereti metszeni, visszavágni őket. Nehogy túl mélyre vágja vissza.
Jó. Jó? Jó, és akkor mikor tetszik erre kerülni?
Március.
Mert itt vannak ám más maguk is.
Igen, márciusig oda jutok.
Hú, jól van. Addig még beszélünk telefonon.
Igen, köszönöm.
Jó, köszönöm szépen.
Mi köszönjük a kérdését,
viszonthallásra. Lehet egyébként telefonálni telefonszámaink 575-1718 és 575-1719-es, tehát a magnóliát nem kell visszavágni. Beszéltünk itt adás előtt a fügéről. Azt se vágjuk ilyenkor?
Ne. Ha lehet, ugye más egy szőlőmetszés, mert lompullás után, ahogy lehullik a szőlőlombja, nagyobb felnőtt ültetvényeket szinte elkezdik metszeni, és ez Lendva térségében is így dívik, hogy tavasszal késik a tavasz, stb. Ne legyen torlódás, munkatorlódás ebből. Gyümölcsfáink közül almás termésűeket még csak-csak, de lehetőség szerint a csontíjasokat ne, mert azoknak a seben keresztüli fagyérzékenysége is nagyobb, mint az almás termésűeké. Ezért ezeket, ha lehet, csak tavasszal.
Rendben van. Akkor térjünk egy kicsit a veteményes kert felé. Jó esetben most már minden be van talán takarítva. Jöhet az ásás, a táplálás, vagy milyen feladatok vannak ilyenkor a kerttel?
Hát lehet, hogy vannak ügyesebbek. Nálam még minden nincs betakarítva, mert még a póré hagyma kint van.
Sőt, valahol már újra veteményeznek, mert olvastam, hogy lehet már elszórni bizonyos magokat.
Igen. Természetes a fagyálló növények magjait, vagy például a hagymafélék közül is, ugye az átelő hagymát, fokhagymát, fajta, megfelelő fajtát ősszel telepítjük, és akkor tavasszal biztosabb lesz a termés. De valójában a betakarítás nagy rész megtörtént. Na most nagyon érdekes az idei esztendő a betakarított növények szempontjából. Itt a hagymásokra gondolok elősorban, és a gumósokra. Nagyon sokan panaszkodtak, maradjunk a gumósnál, a burgonyánál például, hogy idő előtt égett a lomb, tehát elszáradt, mert a fitoftóra a burgonyavész úgy fertőzte, hiába védekeztek, későn védekeztek, vagy nem megfelelő anyaggal, a fitoftóra erősen fertőzött. Most minél tovább van egy ilyen fertőzött tő vagy lomb alatt a gumó, annál inkább megvan az esélye annak, hogy a víz által lemosott spórák magát a gumót is érintik. Ezért ugye azt javasoltam a burgonyaszedés idején, szeptember végén, október elejé adásunkba, hogy ilyenkor a minél gyorsabban szedjük ki a krumplit, és gondos válogatás után tároljuk csak be. De a betárolás nem elegendő. Rendszeresen ellenőrizni kell a betárolt gumókat, mert ha a fitoftóra mellett az egy száraz, idézőjelbe tett rothadást idéz elő, de ez baktériummal párosul fertőződik, az már folyós fertőzést idéz elő, szinte szétfolyik a gumó, most ahogy ez szétkenődik a szomszédos gumókra is, azokat is fertőzést természetes rothaszhatja. Ezért fontos, hogy ellenőrizzük a tárolás alatt, és ezeket a hibás, vagy detalántán már folyós gumókat minél előbb távolítsuk el, közvetlen szomszédságából pedig minél előbb konyha technológiában használjuk fel azokat a gumókat, amik még épek. A hagymásokra ugyanez vonatkozik. Mert a sok csapadék, őszi csapadék nem csak a burgonyát veszélyeztette ilyen szempontból, a vörös hagymát is. Annak is idő előtt elpusztult a levele, mert a hagyma peronospóra ugye elvitte, és akkor nem érett be rendesen a hagyma, a szárnál puha maradt, sőt, ahogy haladtunk lefelé, ugye az ellenőrzéssel maga a hagyma testre is átment ez a puhulás, magyarul rothadás. Ha ezt a nem szikasztottuk eléggé tárolás előtt, akkor különösen veszélyes. Ezért az így betárolt vörös hagymát is rendszeresen ellenőrizzük, és azt, amit lehet, még mentsük meg időbe, mert hiszen amikor a felső vége, a tenyésző csúcsi rész károsodik rothadás által, a hagymának az alsó része még minden tovább használható, ha lehet, akkor ezt ne engedjük elveszni, hanem hasznosítsuk a konyhába. A fokhagymánál kicsit egyszerűbb a helyzet, az általában jobban védett, zártabb rendszerű. Maga a fej is, és külön a gerezdek is, ugye, hogy szinte be vannak csomagolva, ezért ezek a rothadás szempontjából sokkal jobban bírják a viszonyokat, de ebben is előfordulhat puhulás, rothadás, az ellenőrzés itt sem árt. Ugyanígy a betárolt gyümölcsféléknél is tárolás alatt az ellenőrzés nagyon fontos. Hát ha hetente nem is, de két hetente feltétlen célszerű, minél nagyobb rekeszbe vagy tömegbe idézőjelbe van tárolva az alma, annál inkább fontos az átnézése, átválogatása, mert ott is ugye a monilia által fertőzött tövény, alma rothadásnak indul, ez a mellette lévőket is fertőzi, és így egy góc alakul ki a tároló edényen belül. Általában a tízes rekeszbe tárolják legtöbben az almát, műanyag rekeszbe, de a 30-60-as méretű rekeszbe is gyakran, ott már egy nagyobb tömegről van szó, 20 kiló körüli mennyiségről, és annak a rothadás kóc kialakulásánál az egészségi állapota nagyon veszélyes. Tehát ezért célszerű ezeket átnézni. Tároló helyek, ugye, mint ideglenesek, és hát nem is a legoptimálisabbak legtöbbször a tárolásra. Mert ma az üzemi almatárolás az úló rendszerben, az ultraalacsony oxigénszint mellett és megfelelő 4-5 Celsius fok alma esetében tárolás mellett, ugye az ujjáig garantálja ez a tárolási rendszer az abszolút friss, teljes értékű gyümölcs tárolását, de hát sajnos a házi tárolások nem ilyenek. Mi is szokott legtöbbször problémát okozni? Két véglet. Az egyik, amikor olyan száraz körülmények között tartjuk, ugye ez inkább kamra félébe a gyümölcsöt, hol jelentős a vízveszteség, és különösen azoknál a fajtáknál, ahol a viasz bevonat kevés vagy hiányzik az alma héján, mint például a Golden esetében, ráncosodik, gumisodik az alma húsa, élvezhetetlenné vagy kevésbé élvezhetővé válik. Egyéb fajtáknál, már a Jonathan féléknél vagy hibrideknél ez kevésbé áll fenn, de ott sem mindegy, hogy 10-20% vagy 20-30% relatív páratartalom van a tárolóba, vagy 80-90%. Mind a két végletnek vannak veszélyei, mert a magas páratartalom mellett a kórokozók is jobban érzik magukat, és ott a rothadás veszélye is, ugye, és egyéb tárolási betegség veszélye is nagyobb. Ezért is fontos itt az átválogatás, az átnézése a tárolt almának. A Jonathan almánál, de még a hibridjeinél is ugye jelentkezik egy kellemetlen probléma, ami tárolás alatt szokott elsősorban előjönni, ez a sztipik esedés, foltosodás, fekete foltosodás, és amikor lehántjuk a héját az ilyen almának, akkor az alma húsába is bemélyed ez a barna foltosság, keserű, és a gyümölcs így élvezhetetlenné válik. A Jonathan és Jonathan hibridek mind érzékenyek erre a problémára. Ilyen házi körülmények közötti tárolásnál egyet tudunk csak valójában tenni, mégpedig len azt, hogy időbe szedjük a tárolandó gyümölcsöt le a fáról, nem várjuk meg a teljes biológiai érettséget, ami azt jelenti, hogy az almába található magvak sötétbarnák. Amikor éppen kezd elszíneződni az almamag héja, egyik végén általában, ekkor lesz legalkalmasabb a tárolásra, de természetes, ez a korai szedése mentesíti az alma, Jonathan almát és hibridjeit az tipikus edéstől, tehát ahogy megjelenik egy-két folt, az még használható, itt is az ellenőrzés nagyon fontos. Ezek tehát a tárolásnál a legfőbb szabályok. Itt van ugye még novembernek ez a csodálatos őszi hangulata, 20 fok körüli hőmérséklet, ugye november első napjaiban ez nagyon ritka, és valóban hétvégére már mond lehűlést is a meteorológia, ezért ahol még kint vannak a dézsás növények, citruszfélék, deander, pálmafélék, ezeket célszerű bementeni, ugyanis az egyik szabály az, hogy tartsuk addig kint a növényt lehetőség szerint, ameddig a hőmérséklet megengedi, mert az a legbiztosabb telelés, ugye? Viszont probléma a növényeknél mindig az, hogy a külső hőmérsékletről, fényviszonyokról, és főleg páratartalomról, éjszakai páratartalomra gondolok elsősorban, bekerülnek egy száraz légterű helyiségbe, ahol ugye növény számára legfeljebb a hőmérséklet alkalmas, vagy pont fölötti, tehát fagytól nem károsodik a növény, viszont az a rendkívül alacsony páratartalom nagyon megviseli a lombját a növénynek. Citruszféléknél be is következik nagyobb mennyiségű lombhullás is. Pálmafélék jobban bírják meg a leander ezeket a viszonyokat, de a citruszfélék nagyon érzékenyek erre. Ezért ezeknél a növényeknél lehetőség szerint párásabb körülményeket biztosítsunk. Ami ugye nem könnyű feladat, de hát ha kedves számunkra az a növény, ami még aztán terméssel is jutalmaz bennünk, akár citrom, akár narancs, akár mandarin, célszerű száraz körülmények között naponta egyszer-kétszer finom porlasztású vízzel a leveleket ellátni, permetezni, hogy ezáltal jobban elviseljék ezt a betárolási stresszt, mert nyugodtan nevezhetjük annak, mert ez egy stressz hatás. Mert ha már 2-3 hetet lombhullás nélkül kibírt a növény az új tárolóhelyén, akkor már nyugodtabbak lehetünk abban, hogy nem vagy kevésbé történik, következik csak be a lombhullás.
Tehát itt nem lehet olyat, hogy szoktatni őket, mert nyilván nálunk is akkor a citromfa, vagy nem tudom ki behurcolni.
Na most ez itt ugye a probléma. A szoktatásnak azonban mégis van egy olyan átmeneti lehetősége, hogy a szabad levegőről a félig fedett, vagy félig nyitott helyiségben, vagy teraszra helyezzük el a növényt. Ez lehet egy átmenet.
Rendben, és van egy telefonálunk ismét. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tessék, hallgatj!
Üdvözlök mindenkit, Marika vagyok.
Csók,
üdvözlök! Szeretném megkérdezni, hogy a oleander tavaly is ilyenkor szürkés lett a levele, és lehullott élen. Most még megint tele van még virága, hogy most vágnám még, mert nagyon enyő, vagy tavasszal.
Kedves Marika! Ne vágja most vissza a leandert. Megmondom miért. Mert ha ez beviszi lakáskörülmények közé, és 10 fok körüli vagy feletti hőmérsékleten tartja a tél folyamán, akkor elindul a hajtásképződés. Ezek a hajtások pedig nem lesznek értékes hajtások, hanem rossz fényviszonyok mellett etiolált, világoszöld színű hajtások lesznek, tehát csak gyengítik a növényt, de a növény számára semmi előnnyel nem rendelkeznek. Ezért most, ha nehéz is, próbálja úgy betárolni ezeket a növényeket teljes lombfelülettel vagy virágbugákkal, és majd csak a tavasszal, amikor kitárolja ezeket a növényeket, akkor vágja vissza megfelelő méretre.
Azért, mert nagyon sajnálom, tavaszra már tele van bimbuve.
Azért, na most ugye tavaszra tele van bimbóval?
Igen.
De amit most visszavág ősszel.
Igen.
Ott nem lehet tavasszal bimbós hajtás.
Igen.
Már csak etiolált világos színű hajtás.
De érdekes, hogy ezek a levelek lehullanak, és akkor jönnek másikak, és most olyan szeptember közepén vettem észre, hogy olyan szürk is, olyan furcsa, egész nyáron még minden rendben volt.
Zöld volt. Na most nem tudom, hogy pajzstetűt talált-e ezeken a növényeket, mert sajnos a leandert ugye nagyon szereti a kagylós pajzstetű, és ez a szivogatásával idézhet elő olyan kárt a növénynél, hogy emiatt hullik le a levele, de az, hogy szürke színű vagy zöld színű a levél, mert lisztharmata ugye nincs a leandernak, ez szerintem csak egy átmeneti őszi szín a leandernál, bár az én leanderem az végig zöld marad, rózsaszín virágú, nem tudom az ön leanderei milyen virágúak színben.
Fehér, szimpla, piros szimpla, halvány rózsaszín szimpla, kettő, még egy dupla.
És minden virágszínnél, illetve szimpla vagy dupla változatnál tapasztalja ezt a szürkülést?
Most tavaly volt először, még most megint, csak ilyen állandóan a tetük ellen. Be vagyok vásározva a 6 csomagge.
Igen.
Aktaráve.
Igen, nagyon jó.
Nagyon sok volt, 6700 forint darabja, és ezt dédelgettem, de most föfödöztem, hogy dohányt átadni, az a tetüknek megint nagyon jó, hanem a hérnyukat ugyan írtsam ki még a fóliába.
Hát az aktaróda is kiváló.
Csak még van benne gyönyörű paprikám.
Arra viszont nem, mert különben a várakozási idő figyelembevételével. Így van, 3 hét. Na most, hát ez a paprika meddig lesz még a fólia alatt? Két hét?
Én még most mindenve a, gyorsan nem tudom még mondani, Filice, kitöntem, amere lehet a mellett minden meler, mert tavaszt gyújtottam be. Nem is gyújtottam be, hanem vittem be este mindig parást.
Igen.
És úgyhogy akkor nekem ez nem fagyott még akkor, mikor 1-2 mínusz volt, mint maga mondta, kiket ott a paradicson, akkor a legszebb, ami maga kett ki. És most is úgy fogok majd csinálni, hogy viszök be parást, még filce, meg rakom, meddig lesz, addig lesz, de nagyon szép még.
Igen. Igen, mert ugye ezek a fóliával, vagy hát a magának az a kis üvegháza, ami ott ugye van, ezek általában 3-4 mínusz fokig fagymentesek.
Igen.
De 3-4 fok után már ugye ott is fennáll a fagyás igen, veszélye. Marika, én
a hallót azt már lezártam, most még az üveg ajtót, nem üveg, nylon ajtót, az is passzus. Rendes ajtó van, azt is már beszérdikütem, hogy minden a rendjén van. Amit bírtam salátával, már beütettem, de az is már gyönyörű, csak mondom a hérnyuk. Na, a fóliát belül, azt minden hónapban intéztem, mostam.
Igen.
Bespriccitem, mert körül a fólia mellett van pallurakfani, hogy ki lehessen szúrni a nájlon vagy valami.
Igen.
Az mellett lefol, rakom rendesen föl ezt a sárga muslica fogút,
igen,
az váraganak. Most szerencsére a verebekbe mentek, összeszedtik azokat.
Nagyszerű.
Úgyhogy, bemondom, a hernyókból még van.
Na most ugye a hernyók ellen nagyon jó lenne ám ez a dohány áztatás. De a nikotin az, hát hogyne, az egy nagyon igen. erős méreg, és ugye az lemosódik. Tehát
a dohány egy cigaretta.
Így van, persze, hívnak. pontosan. Hát más, lehet ugye a dohányt venni külön is, ugye nem csak cigaretta, már úgy drágább, mint azt kibontani, azt áztatni, lehet külön venni dohányt, és abból áztatást készíteni.
Igen.
És ugye szappanos víz, tehát káli szappan volt ugye a hajdanában a nikotin növényvédőszernek a receptúrája, hogy káliszaparos vízzel juttattuk ki a nikotint, de ezt szaparos vízzel minden tovább nélkül tudjuk folytatni. Tehát ezzel a hernyók ellen tud védekezni.
Én úgy bírtam megmenteni a paradicsont egy részét, meg paprikát, hogy tettem pár csöpp edénymosút, tettem szodabikarbonát, meg ridomilgoldot, azt is keveset.
Na.
Aztán ez mind közben még akkor azt a ragasztikke, azok a lepkik összeragadtak a szárnyik nekik, de ez mind rendbe hozta, nem hittem volna, hogy a szodabikarbona.
Tehát a lisztecskék.
Minden méret, ez nem tudja.
Ja, tehát a lisztecskék ellen így tudod hatásosan védekezni.
Igen.
Mert ugye itt az üvegházi lisztecskéről van szó.
Igen.
Ugye a fehér bojtetűről gyakorlatilag.
Igen.
Marika, a Leanderrel kapcsolatban, mert hát izgat engem ez a szürkület, hogy mi okozza ezt a szürkülést, a decemberi adáskor megkeresem magukat helyszínen.
Jó.
Jó? Nagyon köszönjük a kérdéseit. Minden jót kívánok.
Minden jót, viszont hallásra. Van még pár percünk, hogyha nincsen telefonáló, akkor folytassuk a beszélgetést itt a stúdióba. Érkezett közben egy kérdés, hogyha ezt elmondhatom, ha már a citromfa az imént szóba került, azt kell lemetszeni, ha már itt a magnóliát mondtuk, hogy nem a fügét sem, a citromfát mikor kell visszavágni?
Szintén tavasszal, de ugye különleges metszése nincs a citromfának meg a narancsfának. Itt általában a metszésnek az a szabálya, hogy a sűrű, elsűrűsödő részt ritkítjuk, vagy ugye előfordul a citromnál is, meg a narancsnál is, hogy egy-egy hajtás úgy megugrik, hirtelen nől és hosszúra, ez általában célszerű felére, egyharmadára visszavágni, mert ott felkopaszodik különben a fa, nem lesz egy termőfelület, de ha visszavágtuk, akkor elágazik, és akkor lesz rajta új termőfelület. Úgyhogy ez célszerű ezeknél a citrusféléknél megcsinálni. Na most, amíg nem jön kérdés, addig szabad legyen nekem. Múltkor ugyan az Erzsi megrólt bennünk, hogy a murcikkal többet foglalkoztunk, mint amennyi talán illet volna, de azért egy mondat erejéig szabad legyen visszatérnem a most már új borra, hiszen itt közeledik az első bormustra időszak, a Márton nap, ugye, november 11-e, és hogy itt most melyik lesz majd ünnep alkalmából a főszereplő, a libaja vagy a bor, ez majd helyileg eldől, de az lenne a javaslatom, hogy ahhoz, hogy a bor legalább versenyképes legyen a liba sülttel, még van idő addig, közel 10 napunk, vagy 9, ügyeljünk a új boroknak a kéntartalmára, hogy azt az 50 mg/ liter körüli kén-dioxid szintet azért tartsuk kénezéssel, a tele edénnyel, azt hiszem a fejtés már fölösleges mondanom, mert ezen remélem túl vannak már. Magyarul a mártonnapi bornak ugye van egy olyan minősítése, hogy misézésre alkalmassá válik erre az időre a bor. Hát azért ugye ez egy letisztult, szemnek is tetsző szint, átláthatóságot jelent, tehát a libasült mellé így lesz versenyképes a bor, az valóban letisztult, átlátszó, és kellemes illatú és élvezeti értékű bor lesz.
Köszönjük szépen még ezt a jó tanácsot, lassan végére érünk, és én előtte, ahogy készültem a műsorra, olvastam, hogy a novemberi tennivalók lehet, hogy kevésbé látványosak, de hasznosak. Úgy gondolom, hogy nem annyira kevésbé látványosak, ezek is nagyon látványos tennivalók, és bizony tenni kell ezt a kertben, úgyhogy...
A novemberi tennivalóknál a talajmunka és a tápanyag utánpótlás, most a telepítésekről ugye volt szó, ez egy nagyon sarkalatos tennivaló. Mert beszélhetünk mi talajművelés nélküli termesztésre, ugye? Homoktalaj az egy egész más kategória, de itt a mi térségünkben, ahol kemény, kötött agyagtalaj van, ha azt mi ősszel nem dolgozzuk kellően fel, a tél nem tudja aztán finomítani a mi munkánkat, akkor bizony tavasszal komoly gondunk van. Természetes, ez se garancia, hogy az őszi talajmunka, mély talajmunka tavaszra egy csodálatos vetőágyat biztosít, mert ha netalántán lenne egy 20-30 centi hótakaró a télen, ez megnyomhatja úgy a talajt, hogy szinte keményé válik újra, de mégse lesz olyan kemény, mint ha nem csináltunk volna ősszel semmit. Ami a tápanyag utánpótlást illeti, foszfor és káli esetében, amit ugye alaptrágyáknak nevezünk, ezeknek a kiutatása az ősz egyértelműen. Természetes, ha ősszel elmarad ez a kiutatás, akkor ne várjunk a következő őszig, hanem akkor tavasszal minél előbb pótoljuk, de ezt a két tápanyagféleséget lehetőség szerint ősszel juttassuk ki.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is tanulhattunk öntől, és eljött ide a stúdióba, és akkor egy hónap múlva ismét találkozunk.
Köszönöm.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.